Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a nagy évem a Recorder podcastja. Engem Varga Ferencnek hívnak. Mai vendégem Dorozsmai Gergő zenész, aki olyan együttesekben játszott, mint a Hammer of Gods, a The Moog, aztán jött a Glow, majd a Gustav Tiger, és a Mayberry & Sons Clothes, mostában pedig Szalai Annával is van egy közös projekted, és sokan ismernek a Dalfutár című
bizony
YouTube műsorból. Szia, Gergő!
Szia! Sziasztok!
Hát ezt mindig elmondják rólad, úgyhogy én is elfogom, hogy apukád Dorozsmai Péter, szintén zenész. Hogyan lázadtál a szüleid ellen gyerekkorodban?
Hát én szerintem nem lázadtam.
Anyukád mivel foglalkozik?
Tanári végzettségű, de ő is a TomTomnál dolgozik, az irodát vezeti, meg ilyen könyvelési ügyeket, meg a pályázatokat, meg mindenféle ilyesmiket, stúdiónak a szervezését. Tehát, hogyha valaki megkeres minket, hogy szeretne felvételt készíteni, akkor vele
Ez egy igazi családi vállalkozás,
igen. És mivel most itt ülünk a B-stúdióban, ezért is ugye kérdés, hogy most hogyan lázadtam a szüleim ellen, amikor itt ülünk a TomTom stúdióba, ahol én is amúgy dolgozom, mint hangmérnök. Hát a lázadásom. Lehet, hogy az egyébként, hogy ilyen sok, tehát, hogy én zeneiskolába zongorázni tanultam, de aztán váltottam dobra, de aztán váltottam gitár. Ilyet nem is váltottam, hanem ezek így egymás mellett jöttek elő. Nem volt olyan ambícióm nekem, hogy akkor én most kitűnő dobos leszek, illetve igen, de hogy a zenekarozás mindig jobban érdekel, tehát akkor én a zenekarban voltam dobos, de mellette, ami fontosabb volt nekem, hogy számokat írtam, tehát nem a hangszeres tevékenység, vagy nem csak, hanem inkább az alkotás vonzott jobban.
És kívülről úgy tűnik, mintha te így tök könnyen tudnál így váltani, vagy így egyik együttesből átmenni a másikba, vagy megszüntetni együttest, hogy tehát így nem kötődsz nagyon ezekhez a dolgokhoz? Vagy így nehéz elengedni?
Nehéz elengedni. És én egyébként megszüntetni együttest egyszer tettem a Hammer of Gods-zal, ami talán a legsajátabb volt.
Igen.
De igazából nagyon kötődöm az együtteseimhez.
De azt miért szüntetted meg pont azt?
Ugye akkor volt az, hogy a Moog-gal kiköltözünk Amerikába, ez 2012-ben volt. Hát úgy éreztem akkor, hogy ez egy nagy választó vonal lehet az életemben. Úgy éreztem, hogyha most megszüntetem az addigi életemnek egy fontos részét, ezzel valahogy a jövőt nem tudom segíteni, vagy hogy akkor tiszta lappal kezdődjön, tisztább lappal, hiszen egy olyan zenekarra mentünk ki, ami azóta nem szűnt meg, de vegetál, mármint a Moog zenekar. Miért pont azt szüntettem meg?
Amikor mentetek ki, akkor te így bíztál abban? Tehát azt elhitted, hogy az egy jó dolog lesz?
Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem az ilyen mágikus dolgokkal is próbáltam azt magamnak is, vagy magamat is meggyőzni arról, hogy jó dolog lesz, mert azért voltak kétségeim, mert nyilván mi is tudtunk arról, hogy azért ez pár magyar zenekar már eljátszott, hogy kiköltözött, nem tudom, New Yorkba, vagy Londonba, vagy nem tudom hova, és akkor ott elvegetáltak, ott úgy ellébet szóltak, de végül is ebbe a zenekarok nagy része, hogy bele roppant. Szóval nem csak emiatt szüntettem meg a Hammer of Gods, hanem addigra azért úgy válságba került ez a zenekar akkorra. Ugye szerintem rajtam kívül ott már nem érdekelt senkit ez a fajta zenélés. Addigra már el is fogytunk, meg egyre inkább csak így rajtam múlt ez az egész. Úgy éreztem. Tehát ideje volt már megszüntetni, úgyhogy szerintem számomra talán pont legkedvesebb zenekart szüntettem meg. Más zenekart azóta nem szüntettem meg az életembe.
Valaki úgy írta ezt az amerikai kintléteteket, hogy nem volt munkátok, otthon ültetek és néztetek magatok elé.
Hát ez elég jól leírja a helyzetet, annyiban, hogy a napjaink többsége tényleg így telt, de egyébként úgy mentünk ki, hogy akkor éppen megjelent az új lemezünk, a Moog-gal, mint egy menő producer producerelt, ez a Ken Scott volt, aki rengeteg nagy névvel dolgozott a pop világból, talán a legismertebb David Bowie. Csináltunk itthon, akkor még Gödör volt, azt hiszem, de lehet, hogy már akvárium, egy lemezbemutatót, amit szuperül sikerült, aztán kimentünk, kiköltöztünk Amerikába, vagy akkor ezzel az új lemezzel próbát tegyünk, és rögtön egy, nem tudom, egy pár hetes turnéval is indult az egész, és aztán még ott játszogattunk Los Angelesbe, aztán valahogy így hirtelen így elfogytak a koncertek, a menedzsmentünk nem szervezett új koncerteket, igen, és így elkezdődött ilyen egymásra mutogatás, hogy akkor most miért nem megy, a menedzser kiadó ugye kvázi egy személyben azt mondta, hogy hát nem elég jók a koncertek, amiben volt igazság, mert azért igen, nem a legtechnikásabb csapat volt, és igazából 2012-re már azért a garázs rock hullám is azért úgy kifáradt már, és nem igazán találtuk így az új irányt. Hát a Tónyol az ilyen szinti popposabb dolgokkal próbálkozott, ami, hát nem tudom, nem mindenkinek volt szimpatikus a zenekar volt, tehát ebből nagy ilyen hörcös, meg ilyesmi, ilyen, hogy fogalmazta meg a Csabi, amit régen a Danubius Rádió játszott ilyen zenéket, vagy nem tudom, ez az ilyen szolid szinti pop, bocs Tónyó. Szerintem már mindenki a zenekarból valamilyen külső megváltásra várt, és akkor egy ilyen nagy lépésre elszánni magunkat, hogy akkor most oda költözünk Los Angelesbe, Burbankbe pontosabban, a kiadó mellé, és akkor most biztos lesznek lehetőségek, meg biztos majd filmekbe be tudjuk nyomni a dalokat, meg mit tudom én, oké, de közben tényleg új zenét nem csináltunk már, illetve próbálkoztunk, tehát ott készítettünk felvételeket új dalokból, de elveszett az irányvonal, ami megvolt az első két lemezen, akkor már szerintem 6 éve koncerteztünk, tehát az már elég sok idő volt, és azóta a környezet is nagyon megváltozott a popkultúrában.
És olyan volt ebben, hogy itthon azért így voltatok valakik, tehát hogy így figyelem övezett titeket, ott meg nagyon így előről kellett kezdeni, és mondjuk lehet, hogy nem volt elég lelkes. Mert azt is azt meg a Christoph Nobli mesélte, aki elment veletek az amerikai turnéra, hogy mondta, hogy ezek az koncertek azért néha nagyon ilyen lélekölő élmények voltak, hogy nem volt ott senki, csak valami 56-os magyarot lézengő.
Volt ilyen is, igen. Hát ez nem feltétlen helyspecifikus, azért szerintem aki zenekarozik, az mind találkozik ilyen koncerteken, még akkor is, ha amúgy van közönsége máshol.
Te akkor ezt jól bírod?
Aha. Hát úgy van valami fajta romantikája, amit én nagyon szeretek, tehát ez a lehet, hogy ez a sznobizmusomból fakad, amikor tudod mindenki azt, hogy az első demók a legjobbak, a zenekarnak a korai időszaka, és amikor játsz egy olyan koncertet, amin nincs tényleg senki, az olyan, mintha az első koncertem lenne, amikor még tényleg senki se érdekelt. Jó, azért nyilván sok egymás után ilyenből az lélekölő, de ez amúgy nem volt ott azért úgy jellemző, nyilván becsúsznak ilyenek, vagy becsúsztak, meg azért tök előről se kellett kezdenünk Amerikában, mert addigra megjelent két lemez, voltak olyan helyek, ahova visszajártunk játszani, voltak azért itt ott rajongóink, akik megjelentek még 2012-ben is, akik annak idején még MySpace street teameket szerveztek, meg nem tudom. Másrészt ez érdekes dolog volt a Moog zenekarral, mert ugye Magyarországon azért teszem idézőjelbe voltunk valakik, mert mi voltunk az a zenekar, akik ugye Amerikában szerződtek kiadóhoz, Amerikában pedig az volt a mondás, hogy akkor a kelet-európai, vagy a budapesti indír szintér csillagai. Úgyhogy így hogy mondjam.
Fűtötte az egyik a másikat.
Így van, igen, vagy két egymásnak állított tükör. Vagy nem is tudom, tehát, igen. Hogy nem az volt a baj, hogy akkor itt Magyarországon akkor mekkora pezsgőbontások voltak mindig a backstage-ben, Amerikában meg kvázi előről kezdtük. Szerintem egyszerűen az volt a baj, hogy elfáradt. Az a zene, amit mi csináltunk, az nem véletlenül futotta ki magát addigra. Egyébként érdekes módon talán az volt az utolsó ilyen szintér, vagy az egyik utolsó, ami még ilyen MTV, tehát ilyen TV által ilyen közvetített dolog volt, ami még a social media valami prototíp, a MySpace-en social media valami prototípusán terjedt, tehát az úgy a két világ között volt, és hát szerintem egyszerűen, tehát az internet miatt ez az egész megváltozott, de ha még nem is lett volna internet, akkor is azért most ilyen garázsok riffeket, hát most 2-3 évnél tovább nem túl nagy móka játszani.
Igen, több albumom keresztül.
Hát nem, hát a jó, mondjuk ilyen új Strokes-okat nem hallgattam. Úgyhogy mindegy, én ezt nem tudnám elképzelni, magunkról biztos nem. És hát akkor tudod, mindig jön ez a vonal, hogy na, akkor mit csináljunk, milyen zenét? Hát nekem a szolid szinti pop sohase. Nem tudom, milyen próbálkozásaink voltak még.
Amikor így később nyilatkoztál a Moogról, vagy amikor a Szabó Csabival együtt nyilatkoztatok a Moogról, akkor nem sok pozitívet mondtatok róla, tehát hogy valahogy az jött át, mint hogyha ti ketten ilyen belső ellenzék lettetek volna ott, aki neki nagyon nem tetszett az a zene irány, ami volt, és mivel a zene irányt, az teljesen a Tonyó, az énekes szabta meg, akkor ez egy ilyen folyamatos ilyen rossz szallás volt a részletekről, meg ilyen szájhúzás?
Igen, erre a kérdésre az az, hogy igen.
Sajnálom, nem vagyok túl összeszedett.
És azt, hogy ti is valamennyire részt vegyetek a zene irány kitalálásában, az nem volt egy opció? Tehát azt a Tonyó így magának akarta tudni mindig?
Szerintem igen. Én is írtam a Moog lemezekre számokat, az első lemezre kettőt, meg a másodikra is, a harmadikra csak egyet, azt viszont egyébként én éneklem, érdemes meghallgatni. Az országútról szól. De igen, szóval a Tonyó eléggé saját, vagy kézben tartotta a zene irányt, és hát nem sokat engedett. Jó, mondjuk az is igaz, hogy a Csabinak is, meg nekem is azért nagyon más ízlésünk, zeneízlésünk van. Tehát, hogyha tehát megértem a Tonyót, hogyha ezt így beengedte volna, akkor nem Moog zenekar lett volna többi, hanem valami más. Most lehet, hogy jobban jártunk volna vele, ezt már nem fogjuk tudni sohasem. Igen, hát a Tonyót elég a saját fejre után ment. Mindig ez volt a mondás, hogy ha nem tetszik neki valami, akkor ez vagy azért, mert túl keménykedős, vagy mert túl művészkedős, és egy idő után az összes ötlet így kb. Ezzel lett így lekezelve. És hát ez nem volt egy túl jó hangulatú dolog.
Meg volt gondolom annak egy ilyen húzása, hogy azért mégis ez egy ilyen sikeres valami volt.
Persze, hát együtt maradtunk, meg mégis most is szoktunk koncertezgetni, ilyen, úgymond ilyen nosztalgia műsorral, mert új számok azóta nem születtek, de ja, szóval ez úgy, hát nyilván ez egy tök nagy dolog, hogy amerikai független kiadónál vagy, és hát mégiscsak a barátaiddal zenélsz, és mégiscsak egy rockzenekar, ami így a gimis haveri társaságból kiindulva indult, semmelyikünk se képzett zenész. Szóval ez az ilyen, tudod, ilyen romantikus képe a rockzenekaroknak, hogy a nem tudom, a Lennon McCartney, vagy a német Robi, meg a Szűcs Krisztián találkozik a iskola folyosóján, és akkor csinálnak egy zenekart. Erre egyébként tökre büszke vagyok, hogy ezt így, tehát egy ilyen fajta zenekarral eddig sikerült eljutni mindenféle zenészség nélkül. Most ezen biztos egy csomó ember felháborodik, meg az elején is, mit mondtam, hogy igényezzene így, meg úgy, de tök nagy, tehát romantikája, regényessége, értéke van. ami mostanában így egyre inkább kiveszik, mert nagyon profi az egész, meg nagyon udvarias, meg minden, de, hogy, de ez az ilyen csörömpölés az iskolába, és, a, és abból karriert csinálni az úgy, nem tudom. Ez egy nagyon nagy értéke volt a Moog zenekarnak, még hogy ezt jó, olyan nagyon sikeres karriernek talán nem is lehet nevezni, de amiből, amit ebből ki lehetett hozni, azt, azt megcsináltuk. Egyébként pont ehhez tartozik az is, hogy a, hogy a Tónyó ilyen zenéket hallgat, a Csabi olyakat, én meg amilyeneket. Ezért igen, egy, egyfajta belső ellenzék lettünk a Moog zenekarba, hogy akkor legyen úgymond menőbb, tehát hogy ne próbáljunk megint bekerülni a rádióba, mert most olyan zenét játszunk, ami éppen megy. Uh-huh. Mert hogy a Like You, meg a nem tudom mi az első számaink benne voltak, hogy akkor ezt, ezt úgyse tudjuk majd elismételni. Viszont azt valahogy úgy éreztem, hogy ezért ez egy cél volt. Meg jó, hát magamnak bevallom, magamba is, tehát hogy nyilván, hogyha egyszer már sikerült, akkor jaj, másodszorra is szeretném, meg sokszor is, de, de csodálatos az, hogy pont azok a számaink voltak a legjátszottabbak, amiket csak úgy tudod, úgy oda vetettél.
És akkor most is még van, hogy, hogy oda jönnek hozzád azzal, hogy mennyire szerették a Moogot, az így benne van az emberek fejében?
Érdekes mód volt pár ilyen alkalom, azt hiszem kivétel nélkül zenészek voltak, akik, akik még kisebb korukban még koncertre is jártak, de azért nem jellemző, tehát kicsit szerintem már kezd feledésbe merülni ez a budapesti indie rock szintér. Tehát az, hogy az utcán megállítanak, vagy a boltba, azért, azért az, az, az nem. Bár volt, volt ilyenre is alkalom. Szülői értekezleten az, az, az is nagyon vicces.
Az a legjobb,
volt,
amikor menő apukának lehet lenni.
Igen. Bár egyszer lett David Guetta ezt a kis szülőjén, de azért ritka. Tehát ez, ez nem hiszem, hogy nagyon köztudatban van a Moog együttes. Ugye?
Nekem az, az nagyon megmaradt ebből a, az időszakból az a sztori, amit így hallottam akkor, hogy, hogy, hogy egyszer kikötöttetek Meg White házában, úgyhogy ott volt Meg White, az, az, az ő új férje, még 6 másik haverjuk, plusz a Moog zenekar. Hogy ez, ez hogy alakult ki?
Ez úgy alakult, hogy a... A menedzserünknek, aki szervezte a turnét is, egy jó ismerőse ott lakik Detroitban, Muffy Crowe-nak hívják, egy ragyogó énekesnő, akinek saját zenekara is van, aki annál a kiadónál van, mint a Moog zenekar, és akkor Detroitban játszottunk, és náluk aludtunk, és ő, mint régi ismerőse Meg White-nak meghívást kapott erre a partira, ami azt hiszem talán lagzi volt, bár olyan nem tűnt olyan hatalmas nagy bulinak, de valami, de ilyen friss házasok, vagy valami ilyesmi volt. És hát akkor elmentünk és bulisztunk. Olyan volt, mint bármelyik budapesti házi buli. Jó nagy volt a ház, de biztos itthon is talán ilyeket. Megmondom, számomra az a, az a buli nem volt nagyon emlékezetes, a magával megvájta pár szót váltottam, de ő, ő el volt a férjével, vőlegényével, barátjával, nem tudom. Mentak szokásos klikkesedünk a konyhába, vagy azt hiszem volt ott egy biliárdasztal, és akkor amellett ott oké, jó buli volt, ezért nem emelkedik ki abból a számtalamból, amit, amiben ez a zenekar részt vett. Igen.
És a vége az... Az barátságos volt ennek? Az elválás része?
Hát sorsa váltunk el. Ugye ez a, ez a zenekar is, mint annyi más, mint már szóba hoztuk, így vegetál. Még a Csabinak volt egy ilyen bombója, hogy Magyarországon nem lehet úgy igazán befutni, de cserébe megbukni se lehet igazán, tehát ez a összeállogatunk néha van. Jó, emlékszem egy ilyenre, hogy sokat emlegetem a Csabi, de aztán pont ő írta be, hogy hát ő neki nem lesz erre, ezzel ideje foglalkozni. Ez 2013-ban történt valami, 38 koncert előtt, hogy akkor jó, ez lesz az utolsó, és azt hiszem az is volt az utolsó egészen a, nem tudom, 2 évvel ezelőtti Colorado Fesztiválig.
Te különben arra hát, a turnéra már nem is mentél, ami a B-52-zzal volt, nem?
Na igen, tehát a kimentünk 12 márciusába, és én ott maradtam egészen augusztus végéig, amikor hazajöttem, mert a fiam óvodát váltott, és ez volt az utolsó év az iskola előtt, és ez nagyon fontos volt, hogy akkor én is ott legyek, és tényleg ne a Burbanki villában üldögéljek, hanem hasznosabb dolgokkal töltsem az időt, ha már családom van. Meg.
Ne meg White-nak a fürdőszobájból neveld a gyerekedet.
Igen. Bár ez egy másik turné volt emlékeim szerint, de igen, szóval láttam már addigra, hogy hát igazából nincs értelme most nekem ott ülnöm, amikor itt is ülhetek. Mindegy, eljöttem. De úgy, hogy tehát nem a zenekarból léptem ki, hanem pont ezt a nyűglődést szerettem volna elkerülni. Azzal, hogyha koncert van, akkor meg visszajövök, ami így is történt, mert az évben ősszel még csináltunk egy amerikai turnét, az egy három hetes körút volt, nem tudom, szerintem ilyen 12-15 koncertet, lehet, hogy kevesebb, az idő mindent megszépít, de szóval még egy olyan normálisabb turné. Mert eldöntöttem, hogy hazajövök augusztus végén, és már kikésért a reptérre a Tonyó, kivitt engem, és akkor, amikor már beadtam a csomagomat, már mentem volna az útlevél ellenőrzésre, jön az SMS Tonyónak a menedzserünktől, hogy a B-52s előzenekart keres, és hogy akkor azok legyünk mi, mert nem tudom, honnan ismerte a Fred Schumer, hogy hívják az énekes, nem tudom, de mindegy. Szóval valahonnan ismerte Fred a Moog zenekart, és akkor nagyon tetszett neki, és akkor már nem fordultam vissza, viszont azt hiszem arra próbálni kellett, és akkor arra szereztek valami dobost. Hú, mert egyébként az én emlékezetem is összekeveredik, mert ez a turné, ez 2013 februárjában volt. És én engem arra azt hiszem, mert nem is hívott fel a menedzser, mert nem tudom, nem akarta repülőjegyre kifizetni a pénzt, meg volt ez a lánydobos, akivel összepróbálták már a szettet, de és ja, igen, szereztek egy gitárost is, de az olyan minősíthetetlen volt, hogy az utolsó pillanatban a Miguelt, a mi gitárosunkat viszont meg kifizették a repjegyét.
De a dobos lány bevált.
A dobos lány bevált, ő tök jó volt egyébként. Hát megsértődhettem volna, meg nyilván nem esett jól, de addigra már annyi nyüglődés volt a Moog zenekar körül, hogy már hagytam az egészet, nem érdekelt.
Nem hitted el, hogy ez lesz a jó dolog, ez lesz a kihagyhatatlan dolog, amin ott kellett volna lenni.
Igen, jó, nyilván egyébként nagy rajongója vagyok a B-52-nak, meg tök jó lett velük így élőbe találkozni, mert a Freddel találkoztunk az egyik New Yorki koncert után, ahol is egyébként úgy mutatta be a koncerten a Tonyó, hogy hi everyone, this is Frank from the B-52s. Ott a menedzserünk kicsit összeomlottak. Meg a közönség is kb. Kiröhög, tehát nyilván mindenki tudja, csak én nem, hogy hívják. Na mindegy, nem érdekelt, mert hogy a Burbanki utunk végére már elegem volt ebből az egészből.
De akkor így megfogadtál valami olyat, hogy, vagy hát közben is akár, hogy nem akarsz olyan zenekarban lenni, ahol nem értesz egyet a zene irányjal?
Szerintem ezt úgy általában ehhez tartottam magam, még a Moog alatt is, és mindig reménykedtem abba, hogy ezért is írtam számokat a lemezre is, meg a felvételnek is ott voltam, meg a keverésnél is próbáltam a saját ízlésemmel kicsit a saját képemre is formálni a dolgot. Úgy is, hogy láttam, hogy a Tonyó elég jó, hát nem mondom, hogy zsarnokian, de hogy eléggé önfejűen kezelte az egészet. De ezért mindig reménykedtem, hogy majd akkor sikeres lesz, és akkor majd jó lesz. De az, hogy csak olyan zenekarban játszom, aminek a zenei irányvonalával egyetértek, ez mindig adott volt. Tehát, hogy még akkor is, hogyha most...
Jó, csak ez...
Tehát, hogy a Tonyó még a legvadabb kilengéseiben is jó, talán a legvadabbakban nem, Tehát, de még akkor is közelebb áll hozzám ízlésbe, mint mondjuk a magyar mainstream popzenének a, nem tudom, 90%-a, ahol nem csak azért nem játszanék, mert nem tetszik, hanem oda, tehát ott más játékszabályok vannak, például oda zenészeket keresnek, igen, akik eljátsszák azt, amit kíván a szerzőség.
És neked így cél szinten így mindig tudtad, hogy mi az, ami felé akarsz menni így az évek során?
Nem, tudod, ez mint a fél homályban így a következő lépést, amerre sejted mész. Szóval nem, tehát így nem, olyan kérdésre biztos nem tudnék válaszolni, hogy akkor most hol látom magam, nem tudom hány év múlva, meg hogy mifele megyek. Most akkor jönnek az olyan válaszok, hogy hát engem a zene szeretete vezérel, meg a rock and roll.
Neked azért szerencséd van amiatt, hogy nem csak a zenekarozás van, hanem közben van egy rendes polgári foglalkozásod is, ami a producerkedés, meg a...
A felvételkészítés, én itt hangmérnökként dolgozom itt a stúdióban, tehát igen. De...
Tehát emiatt nem kell annyira ráfeszülnöd, mint mondjuk egy olyan embernek, akinek csak a zene van. Csak az együttes van, vagy csak egy produkcióval.
Hát nem kell rá feszülnöm, persze. Tehát, hogy nem a zenekarozásból élek meg, az mint annyi más zenekaros ember, ezt nagyon nehéz megugrani. Tehát a zenészek többsége is úgy van vele, hogy akkor egyszerre, nem tudom, 5 zenekarba, vagy még többbe kell játszani, de az se elég, mert akkor még tanítani kell mellette. Meg. Tehát, hogy és akkor most mi a polgári foglalkozás, mi nem az. De még mondjuk, ha csak tegyük fel, hogy a MOOC sikereinek a csúcsán azzal foglalkoztunk, hogy hétvégente 2-szer lementünk egy fesztiválra, valahol Magyarországon, és ezeknek a többsége pont ugyanúgy nézett ki, pont ugyanazt a szettet nyomtuk. Hazamentünk, és jobb esetben 10 000 forintot kaptunk, átlagos esetben nem annyit, és hát ez is elég polgári foglalkozás szerűen hat, aha, és nagyon nem rock. Amit leszűrtem így az évek alatt, hogy ráfeszülni mindenképpen kár, tehát megengedhetett magamnak, de bárki így lehet ezzel, hogy olyan dolgot alkot, vagy olyan dologba vesz részt, ami igazán az ő ízlését tükrözi, vagy ami a tehetségéből telik.
Igen, csak sok zenésznél azt látom, hogy belekényszerül ilyen méltatlan parázgatásba, tehát talán a legjellemzőbb, amit így a legtöbbször hallok, az, hogy így valami kiszenvedtem magamból 2 óra alatt valami Facebook posztot, és nem lájkolja a kutya se, ez az egyik, más meg az, hogy így nem fogynak a jegyek a koncertre, és akkor ezen így izgulni, meg ezen így nyomasztani magadat, hogy érdekel-e ez még bárkit.
Igen, ez, hogy érdekel-e ez még bárkit, nyilván ez egy mint egy alapzaj, ez folyamatosan ott van. Én ezt nagyon szörnyűnek tartom, hogy a szerencsétlen zenészeket, akiknek nem lenne elég bajuk az életükbe, és a szakmájukba, és a színpadon, és a közönséggel, még rájuk szakad ez az önpromónak, ez a folyamatos kötelezettsége, ami ráadásul szerintem egy elképzelt elvárás. Sok vita van erről egyébként a Maybellienben is. Most ott az a zenekarom az, ami a úgymond legkonvencionálisabban működik, hogy ott van rendes menedzsmentünk, csodálatos Horváth Orsi személyében. Minden nagyon szuper, és hát posztolni kell. És én mindig elgondolkozom ezen, mert amikor én nézem a saját üzenőfalamat, nem tudom, ezt így hívják, hogy üzenő, a dest.
Faladat.
Vagy a falamat, vagy nem olyan gyakori az, mert mindjárt eljutok ideig, tehát, hogy szerintem tök idegesítő és értelmetlen, hogy sziasztok, ma 8 óra Pécs, és akkor legörgetsz a következő zenekar, ma 8 óra Szeged, Debrecen. És ez így semmi, ez egy ideget, mint valami spam, de közben a szerencsétlen meg ezen ott feszül, hogy fél órát, hogy milyen szellemességet írhat le a Facebookra, aminek tehát, hogy nagyon nincs arányban a befektetett munka, meg amit visszakapsz. Meg hogy gyártani kell a tartalmat folyamatosan, de nem zenei tartalmat, hanem promót, hogy akkor legyen hetente valami kis, mit tudom én, YouTube csatornád, ahol gitározni tanítasz, vagy poénokat mondasz, vagy nem. Jó, lehet, hogy már csak öreg vagyok ez. De én úgy vagyok ezzel, hogy ezzel a művész a YouTube-nak szállít aktivitást, ők csinálják belőle pénzt, a zenész meg gyakorlatilag semmit nem kap, hogy most lájkolták 50-en, 100-an, 1000-en, most ez mit számít, hogy a posztodat, vagy a YouTube-on is nem tudom hány nézettség, az, amit visszakapsz belőle, jó, eladtál 5-tel több jegyet. Jó, és akkor jön a kérdés, hogy jó, Gergő, utálod, akkor mondj valami jobbat. Nem tudok jobbat mondani, de ez biztos, hogy nem jó. Ez lélekölő. Tehát ilyen posztokat gyártani, tehát inkább játszom egymás után közönség nélküli koncerteket mondjuk, bevállalok mondjuk 3-at, csak posztolnom ne kelljen, meg vicces dolgokat csinálnom, meg azért. Ez olyan, mint a Moog-gal, meg azt kellett csinálni, hogy networkingelni. Megérkeztünk a South by Southwest Fesztiválra, kaptunk, a menedzsertől kapott mindenki, nem tudom, 20 CD-t, hogy akkor most szaladjunk ki a fesztiválba, és akkor ismerkedjünk meg fontosnak látszó emberekkel, hogy hát, ha az Iron Maiden menedzsere szerződés ad nekünk, és akkor beszélgessünk.
És akkor adjátok oda neki a CD-t?
De adjuk oda neki a CD-t, és akkor igen, és akkor már nem tudom, mi lesz.
Igen. Ha ez egy film, akkor később balogtok haza, és meglátjátok a kukába 5 CD-t.
Hát egyébként jó, valószínűleg ilyesmi vége lett egy csomó. Na, de várj, ez eddig még oké, vicces fárasztó, még talán 22 évesen még azt mondod, hogy jó, mint egy ilyen gólyatábor feladat, oké. De amikor szembesülsz azzal, hogy 150 zenekar pont ugyanezt csinálja abban a kisvárosban, az úgy inkább már csak nyomasztó. És akkor visszatértünk ahhoz, hogy érdekel-e bárkit? Miért csinálom ezt az egészet? Mit tudom én? Hát igen, érdekel szerintem sokakat, de ez nem emiatt fog érdekelni. Tehát én, jó, ez is ilyen romantikus elképzelés, hogy megtalálja a közönségét a zene, de megtalálja. Szerintem például Gustav Tiger is jó példa erre, több szempontból, egyrészt mert van közönségünk, úgyis, hogy ilyen konvencionális kampányokat, meg nem tudom, ilyen promót nem folytatunk, de van, meg úgy is, hogy szerintem a jó ilyen közösségi média jelenlétre is kitűnő példa az, ahogy mi ezt csináljuk a saját Facebookunkon.
És neked különben mi a jó érzés ebben? Tehát ami nem a zenélés, meg nem a próbálás, nem a fejte, hanem ami a közönséggel kapcsolatos, tehát ahol van egy ilyen oda-vissza dolog, például az, hogy eljönnek a koncertre, az egy jó érzés, és az, hogy mondjuk nem úgy viselkednek a koncerten, ahogy a legtöbb koncerten szoktak viselkedni a magyarok, hogy így karba tett kézzel állnak 10 méterre a színpadtól, az még a jó érzés?
Igen. Nagyon jó, hogy szokott pogó lenni Gusztávon, ez nekem mindig megmelengeti a szívemet. Nagyon régen voltam pogón, de akkor még nagyon élveztem. Azért nyilván itt is van, hogy akkor karba tett kézzel állnak, de egy mondat, mert ez a két együttes, már mélyben Gusztáv is általában sikerül ezt bemondod a közönségnek, hogy ugyan már, hát most miért? akkor előre jönnek. Ja, jobb esetben.
És szerinted nincs túl sok zenekar Magyarországon?
Hát dehogy nem. Úgy az egész világon. De hát most rendeletbe kéne foglalni. Tessék, mondj jobban.
Kvóta.
Hogy nincs, hát érdekes kérdés, miért kérdezed?
Én nekem ez mindig arról szokott eszembe jutni, hogy, hogy a Rekordernél kapjuk folyamatosan ezeket a leveleket, ilyen promó levelek, amik arról szólnak, hogy mi vagyunk a nem tudom micsoda, itt az új lemezünk, itt az új számunk, nem akarnátok én róla is ilyenből, naponta 5-10 minden nap beesik, és akkor így azt látom, hogy, hogy elképesztő, hogy, hogy mennyi ember foglalkozik ezzel úgy, hogy, hogy akaratilag senki nem ismeri őket, vagy sehova nem jutnak el vele, és mégis, és már 10 éve, meg 5 éve, mit tudom én, itt a harmadik lemezem, és soha nem hallottam róla, szóval hogy ezért.
Aha. Bár igen, most rámondtam rögtön, hogy igen, túl sok van, de nem tudom, hogy a túlt az hogy lehetne definiálni. Tehát, hogy ez egy rossz dolog-e, hogy, nem, hogy ha azt kérdezed, hogy túl sok van, az mintha rossz lenne, hogy túl sok lenne. Mert ha kevesebb lenne, akkor kevesebb lenne az a... Hát nem tudom. Szerintem az tök jó, hogy valaki mindenféle elismerés nélkül már a harmadik lemezét csinálja. Legyen olyan, amilyen, de hát tudod, a nagy számok törvénye alapján, nem? Tehát minél többen csinálnak, minél több mindent, annál nagyobb az esélye annak. Most nagyon gonosz tudnék lenni. Van egy híres ilyen tudománytörténeti hasonlat, biztos hallottál már. Ezt nem is tudom, hogy azt hiszem valami káosz elmélet közeli dolog, hogyha 10 majmot írógép mögé állítasz, és elkezdenek pötyögni, akkor kellő idő után a megszületik a, nem tudom, a Rómeó és Júlia. Tehát, hogyha a majmok számát növeled, akkor szörnyű vagyok. De bocsánat.
Hogy egy kicsit a másik oldal nevében is mondjak valamit, hogy mégis úgy is lehet nézni, hogy de kit zavar, hogy ilyen sok együttes. Tehát, hogy ezek az emberek, akik ezzel foglalkoznak, örömet találnak benne, és hogy akár egy ilyen kis fellépésbe is, hogy valaki megdicséri őket, és hogy maga a csinálás az örömet okoz neki, akkor végül is nem vesz el. Szóval ritka az, hogy a értékesebb művek elől nem veszi el a figyelmet. Egyrészt, másrészt meg hát az a durva, hogy még akikről hallunk, még akik elvileg jelentős szereplők a zenei szintéren, még azok sem tudnak megélni belőle. Tehát, hogy
igen,
hogy
igen,
annyira...
De nem azért nem tudnak, mert sokan
lehet vagyunk, az, hogy nem hanem, azért,
mert
nem.
Eleve nincsen pénz az egészben, mert a hangfelvételt nem lehet eladni, a streaming az nulla, rádiót meg nem hallgat senki. Jó, nem senki, de hát azért messze nem olyan jelentős. Tehát most képzeld el, hogyha lenne olyan rádió, ami tényleg csak arról szól, mondjuk a legújabb számait, a még nem játszott előadón, hogy beteheted, akkor viszont annál jobb lesz a felhozatal, minél többen alkotnak ebbe a képzeletbeli rádióba számokat. Hát szerintem még a zenekar mindig sok volt, tehát az hogy játszol valami hangszereken, és ne adj Isten, még dalokat is írsz, ez szerintem egy olyan alapvető késztetés sok embernél, hogy én úgy gondolnám, hogy 60 akárhányban is nagyságrendileg.
Érzetre.
Ennyi lehetett. Tehát, vagy mióta van popzene kb. Tehát, hogy mióta lehet az óvodásoknak ugrálni, mint Elvis Presley, mert látták a tévében, vagy úgy kinézni, mint a nem tudom, a David Bowie óvodásként azért az meredekebb, nem baj. De ja, szóval én ezzel úgy vagyok, hogy ezt szerintem csak a net tette így láthatóbbá, vagy így könnyebb a Rekordernek is írni egy e-mailt, mint megnyálazni egy borítékot, meg beletenni egy kazettát. Szóval szerintem csak könnyebb lett.
Igen.
Úgyhogy végül is megváltoztatom a válaszomat, nincsen túl sok zenekar.
Amikor ez a budapesti indi hullám ott a tetőfokára hágott, így a 2000-es évek közepén, akkor így tökre emlékszem, hogy én is jártam ezekbe a bulikba, és tökre emlékszem, hogy veled kapcsolatban mindig az volt a nagy ilyen meghökkenés, hogy itt ez a srác, akinek gyereke van. És most is megkérdeztem valakit, akivel ugye együtt jártunk, és így ő is elsőként hozta fel ezt, hogy ó, igen, a Gergő, akinek gyereke volt. És ez tényleg, hogy abban az időszakban, én 8 évvel idősebb vagyok nálad, de mégis te volt az első ember, akit úgy kb. A korosztályomban volt, és gyereke volt. teljes úttörő.
Megtisztelő.
Igen, szóval, hogy emlékszem, hogy ez tényleg ezen így mindenki így nagyon fenn volt akadva, mert senki másnak nem volt gyereke.
Igen, igen. Igen, büszkeséggel töltött el már akkor is.
Aztán mennyien utánoztak
később. Mennyien? Látod. Been there, done that.
Megmutattad,
ez is a sznobizmusom miatt. Hogy igen, én már túl vagyok már ezen már régen, már nekem mondhattok bármit. De egyébként ez a történet is nagyon... valamilyen szinten azért a MOOC-nak is köszönhetem ezt, hiszen ez a kapcsolat, ez úgy alakult, feleségemmel Kásával, ezt a Gallusznak üzenem, mert neki mindig így hivatkozok rá, feleségem Kása, ez egy ilyen running joke a Mayberry-embe. 2004-ben találkoztunk, azóta együtt vagyunk, Krakkóba találkoztunk, és azért, mert ott adta a MOOC zenekar a karrier első külföldi koncertjét, amit a csodálatos Bajusz Orsolya azóta
kicsit radikalizálódott.
Média művész, értelmiségi, vagy esztéta, nem tudom, de ő szervezte, és az ottani klubnak a promótere volt a Kása, és ott találkoztunk, ott összejöttünk. Milyen csodálatos ez a szó, és 22 éves korom volt, szerintem nem is hagyta el a számat. És hát azóta együtt vagyunk. A fiunk 2005 végén született, és ő a Sid nevet kapta. Sid Barrett énekes dalszerzőről, a híres angol Pink Floyd együttes alapító tagjáról, akinek nagy rajongói vagyunk mind a ketten. Egyébként a Kása javasolta ezt a nevet, de én lecsaptam az ötletre. Mindenesetre, igen, szóval, hogy aránylag korán érkezett a gyerek, akkor én még 20 éves voltam, akkor még, amikor 20 éves voltam, amikor megtudtam, hogy apa leszek, igen, és már 21 éves voltam, amikor megszületett a fiam.
És akkor apukád mit szólt ahhoz, hogy 46 évesen nagypapát csinálta belőle?
Hát azon a vacsorán egy kicsit éreztem, hogy megzuhant, amikor bejelentettem, hogy ez lesz, de igazából nagyon örül neki, meg nagyon szereti, meg igen, szóval úgy mindig nagyon boldog, amikor
együtt lehetnek.
Még inkább, szerintem.
Hát fiatal nagymama az lehet, hogy még ilyen fájdalmasabb lehet, mint egy fiatal nagypapa.
Hát nála nem, anyukámnál nem. Ő nagyon szereti ezt, és sok időt is töltenek együtt.
Hogy az is így feltűnő volt, hogy te nem nagyon viselkedtél másképp azután, hogy gyereked lett, tehát hogy nem hajtottad bele a fejedet a békjóba, nem nem lettél
egy... Kell,
hát csak van aki nek a gyerekkel kicsit véget ér ez a fiatalos élet, te pedig ugyanúgy ott voltál a bulikba, meg felléptél.
Igen, bár ez lehet, hogy inkább rosszat jelent, nem? Egyfajta prűd kispolgári nézőpontból. Még született a gyereke, de még mindig itt bulizgat.
Hát ez mindig ilyen kérdés, hogy ki mennyit hajlandó feladni a gyerekkedvéért, meg egyáltalán az, hogy mit érez úgy, hogy fel kell adni.
Nyilván az egyetemista szintű bulizást azt fel kellett hagyni. Ugyanakkor azért egyetemista voltam, tehát még mindig a 20. De tényleg, szerintem amikor a sarkba meg ezekre a helyekre jártunk, azért akkor én is ilyen 23-24, akkor nagyon ment a MOOC zenekar, úgyhogy valószínűleg egy átlagos családapánál többet buliztam, viszont a fiammal én úgy gondolom több időt töltöttem mint egy átlagos családapa, tehát a bulizás nem az elővette az időt, mert akkor azért még meg volt az a luxus, hogy ne kelljen teljes munkaidőbe dolgoznom. Most egy egyetemista is voltam, nyilván a részmunkaidőben itt-ott, akkoriban kezdtem a stúdióba is felvételeket csinálni. Hát azért már több pénz kellett rögtön, hogy jött a gyerek, akkor albéretbe költözni.
Ezt mondtad is különben a dalfutárba, hogy a gyerek miatt kezdtél el stúdiózni. Akkor gondolom ez volt, hogy kellett valami munkát.
Igen, hát ez nyilván ez egy kéznél volt, meg azért úgy képbe voltam a dolgokkal, de itt azért elég jó kiképzést kaptam a édesapámtól, kollégáimtól, de igen, ezért kezdtem el, ez volt, nem tudom, 21 éves. Nem, jó, azért nem, ez inkább ez a 23-24, amikor összeköltöztünk, mert két éves, tehát az óvi előtt egy kicsivel költöztek ide. Uh-huh. Budapestre, addig Krakkóban éltek, és akkor volt ilyen két lakélet, hogy én utaztam oda, hosszabb időre ők jöttek ide, mondjuk egy egész nyárad, aztán szépen rendesen összeköltöztünk. Egyébként a Bajusz Orsi adott ki nekünk albérletet ott a Deák téren, a Sütő utcába.
És mikor házasodtatok össze?
Az később volt, az erre 5 évre, 13-ba. Ja.
És az, hogy így beszállsz a családi bizniszbe, ez ettől nem fáztál?
Nem. Én ezt nem úgy éltem meg, hogy na most akkor belépek a családi vállalkozásba, hanem hogy én is dolgozhatok a stúdióba, én is készítetek hangfelvételeket, ami egyébként imádom. Tehát tényleg valahogy van egy olyan képességem, hogy még amikor egy valami e-learning tanfolyamhoz kell felvenni valami szövegfelmondást, még abba is találok érdekes dolgot, amivel lekötöm magam a felvétel készítése, illetve az órákig tartó vágás. Szóval ez jól is jött, hogy ezzel foglalkozhatok, mert nagyon szeretem csinálni, meg úgy tartom, tehetségem is van hozzá.
Mondjuk ez tényleg lehet azon kevés esetek egyike, ahol nincs ez a probléma, szóval nem érzed úgy, hogy apád minden egyes pillanatban emlékeztet arra, hogy ő tudja, hogy kell csinálni, te meg nem tudod, és akkor csináld így, mert általában szokott lenni probléma, hogy ilyen
ilyen dinamika nincs, illetve amiben ő tud engem tanítani, vagy segítséget, vagy javaslatot adni, ezt nyilván megteszi, meg én megyek is hozzá ilyenek miatt, mert azért tehát jó helyre fordulok ilyen ügyekbe, de egyébként ez már visszafele is működik, tehát ő is elismeri azt az én munkámat.
Uh-huh. És mi az arszpoétikád producerként? Mi a filozófiád?
Egy picit, most lehet, hogy a mondat végére már meggondolom magam, de egy picit hasonlít arra, mint amikor valamiről recenziót írsz. Tehát, hogy van egy zenekar, vagy egy dal, mondjuk egy dal, az úgy egyszerűbb, meghalasz benne valamit, és megpróbálod szétszálazni azt, hogy mi az a szubjektív része, ami azért tetszik neked, mert a te múltad, meg a te ízlésed, meg a te saját mitológiád, meg egyfajta interszubjektív része, amitől működik. Mert érzed, hogy ez a dal működik, valamit ad, és akkor ha ezt úgy körbe tudod valahogy magadnak határolni, akkor szerintem az összes többi onnan részletkérdés. Ez most lehet, hogy nagyon elvont, tehát, hogy...
Nem, szerintem érthető.
Igen, mert ugye, hogy producerként, hogy akkor ezt kell kifejezésre juttatni, illetve nem kifejezésre juttatni, mert az a zenekarnak a dolga, a producer meg ebbe, hogy egy jó rendezőként ezt elősegíti, hogy úgy prezentálja magát, ahogy a dalnak a legjobban áll, vagy a zenekarnak a legjobban áll.
Tehát az, hogy neked nem tetszik mondjuk a dal, az nem egy faktor.
Hát amikben én eddig részt vettem, nem is emlékszem, amikor különösképp producerelésre vagy rendezésre kértek föl, hogy hát ez nagyon nem tetszik, srácok, de ezért bevállalom, mert jó a pénz, vagy nem tudom, szóval ilyesmi azért még nem volt. Aha. Egyszerűen majd remélem, hogy lesz, mert ez egy érdekes felvetés, hogy nem tetszik a nap.
Kipróbáld egyet ilyen lelketlenül, hogyan lehet ilyen
de jó sok profil pénzé.
Megcsinálni jó sok pénzre.
Igen, eddig annyiba szerencsés voltam, hogy olyan előadókkal dolgoztam, vagy olyan dalokkal, amik bennem is elindítottak valamit, és egyébként jó sok mindenben megtudok, tehát hogyha elég sokszor, ahogy mondtam az előbb is az e-learninget.
Pont ezt akartam mondani, hogy azzal már igazából válaszoltál erre, hogy ha e-learningbe is el tudsz merülni, akkor nem lehet olyan rossz szám, ami
igen, gondot okozni. Igen, ahhoz nagyon meg, szóval nagyon várok egy olyan számot, ami semmilyen szinten nem tetszik, és igen. tehát az a kérdésed, hogy milyen lenne egy olyan szám, nem tetszik, vagy volt?
Igen, hogy ezt félre tudod-e tenni, és akkor is foglalkozni vele, és újabb tékeket kérni, vagy akkor azt mondod, hogy jó, ez így, haladjunk már.
Hát egyébként most így visszagondolva, volt olyan, amikor egész lemezen dolgoztunk, hogy hát volt olyan szám, ami nyilván, tehát nem lehet mind a 12 szám zseniális, De igen, szóval azért azt még akkor is, ha nekem nem a kedvenc számom, azt hallod, hogy mikor nyeri el azt a formáját, mikor játssz el úgy a zenekar, mikor énekli el úgy az énekes, hogy legalább annak jó lesz. Igen, szóval a saját szubjektív ízlésemet el kell ettől választani. Azért is, mert esetemben ez az ízlés, tehát én elég kritikus tudok lenni mindennel, mindenbe bele tudok kötni, meg most már körülbelül 6-szor mondom, hogy mekkora a sznob vagyok. Imádok okoskodni zenékről, még úgy is, hogy messze nincs meg az a műveltségem, mint mondjuk a Csabinak, vagy a Lévaiannak, vagy tehát egy igazi gyűjtőnek. Szerintem ez a bölcsész múltamból is fakad. Ezért is egyébként nagyon megerültem, mert most zsűrizek a kikeltetőbe, hogy ott lehet végre okoskodni.
Igen, és
megsemmisítő kritikákat.
Nézd, hogy tök ilyen keresetlen véleményeket fogalmazol meg, tehát hogy nem szakmázod el, hanem ilyen, tök ilyen érzésből jövő véleményeket írtál ott a számokról.
Ó, az jó, hogy lejön ez. Én egyébként... amikor felkért az Andris a zsűrizésre, akkoriban beszélgettem a Kássával erről, hogy én olyan szívesen születtem volna egy ilyen New York-i színikritikusnak, aki egy fél mondatával komplett produkciókat semmisít meg, küld így a felejtésbe. Azért, mert nem tudom, rossz napja volt, és a zenekari árokban valaki hamisan játszott, és vagy az énekes, tehát ez a hangterjedelem, ez nem illik. Ez már egy kicsit inkább az operakritika vonal, de érted, tehát ez a nem tudom, a Birdman film szólt ilyesmikről, de megvan ez a műfaj. Én szerintem, én ennek születtem, csak hát 6000 kilométerrel odébb, sajnos.
Ezt mondom, mert pont az jutott arról eszembe, hogy nem tudnám elképzelni, hogy negatívat mondanál valakiről. Tehát egyszerűen túl kedves vagy.
Lehet, hogy ezzel kompenzálok, hogy így a képzelgéseimben viszont egy kegyetlen színikritikus vagyok. Az, hogy a véleményemet kedvesen vagy udvariasan fogalmazom meg, az egy dolog, de pont mit a kikeltetős kritikák. Tehát én igyekeztem tényleg kritikát adni. Egyébként ez az udvariasság meg kedvesség, mert jó, tényleg én igyekszem mindig udvariasnak lenni, jó neveltetést kaptam. De van egy másik fajta udvariasság, amit mostanában látok így a mondjuk popkultúrában, vagy kultúrában. De szerintem a zenében, tehát a popzenében ilyen jobban kiütközik ez, hogy nincsenek már ilyen nagy bífek, ilyen zenekarok közti nagy rivalizálások, nincs már nagyon az, hogy egy kritikus beszól, mindenki ilyen nagyon udvarias a másikkal. Van ez a fajta turnézás, amikor showkész fesztiválokra mész, ami konferenciázgatás. És ilyen, tudod, ilyen, tehát nagyon, nagyon nem rock, ez nagyon nem menő, hogy ilyen nem kommert, ez a fajta professzionalizmus, ez érintetlenül hagyja a lényeget, ami pont arról szólna, hogy hát a dalokkal is ilyen érzelmeket kommunikálsz, hát akkor hagyd menjél már neki annak az együttesnek, ami nem tetszik. Jó, még én lennék valószínűleg az utolsó, aki ezt megtenné, mert milyen kedves kis fiú, mert mit tudom én, de azért úgy vágyom lenne rá, vagy legalábbis olvasni erről, meg megsemmisítő kritikákat olvasni. Például, mert ugye történt az, hogy azt szerintem az egyik utolsó ilyen nagy kritika volt, talán a Rónai András írta a Micura koncertről, a Quarton.
Aha.
És de úgy, hogy a zenekar kommentelt be. És szerintem ez lehetetlenítette, vagy valahogy ez úgy jelezte azt, hogy itt olyan kulturális váltás van, amiben udvar, vagy ilyen nem szabad semmit se, hogy igazán kimondanod, mert akkor jönnek a kommentelők, és akkor akkor botrány.
Amikor én filmes újságíróként dolgoztam, főleg akkor jó pár szó, hogy belefutottam abba, hogy nem jól fogadták a kritikát, nem jól viselték a kritikát az alkotók, uh-huh. De azért tudták a játékszabályokat, és elfogadták, hogy igen, ez neked a véleményed, és azért nem kérték ki olyan szinten maguknak. Viszont ez pont most fogalmazott bennem pár hete, hogy a zenében pedig ez már annyira eltolódott, hogy egyszerűen, hogy ha nem azt látják leírva a zenészek, vagy az ő menedzserjük, amit ők kiadtak, akkor az már fel vannak háborodva, hogy mi ez tehát nem az, hogy lehúzó kritika, hanem egyáltalán egy nem teljesen pozitív, tehát nem a PR anyag van kirakva, tehát itt tényleg csak a PR mehet, és például csináltunk egy ilyen összeállítást fiatal énekesnőkről, és így kértem képeket, és akkor amikor küldték a képet, akkor rögtön, hogy láthatnánk előre a szöveget, meg hogy így mi lesz ebbe leírva róla, tehát így mi között hozzá, tehát így leírjuk a véleményünket róla, de hát az már nem, és hát nem tudom, hogy ez lehet, hogy amiatt van, hogy annyira kicsi ez a piac, hogy egyszerűen nincsen tér annak, hogy még egy olyan faktor, hogy egy újságíró lehúzza, amin görcsölsz hónapokig, az azért ne legyen már. Mert ezt ők gondolják.
Igen, de hát figyelj, ha megszünteted a kritika műfaját, akkor tök érdektelen lesz az egész. Tehát most tényleg, amit mondtál, hogy ilyen lemezkritikák így nagy sokkal ritkább, pont a Rekorderen oké, van, de egyébként a Rekorderen is nagyon ritkán adnak.
Úgy pont most a Rónai.
Pont igen, a Mius lemez, amit olvastam, 6 pontot kap, meg is, úristen, valaki 6, szegény.
Igen, de még előtte a 4-et adott az új Lovasinak.
Volt ilyen, hogy igen. Bocsánat, lemaradtam.
Igen, az pont ebből van különben, hogy megmutatom.
Én még ezen gondolkozom, hogy ez most egy tünete-e annak, hogy egyre kevésbé számít a popzene, hogy az igazi intellektuális pezsgés, a kritika eltűnik, és marad helyette a promo, a press release, copy-paste, mert egy csomó, mint egy zenei blogokban is, amikor mi küldözgettünk a Gusztávval új megjelenést, copy-paste, kirakja ugyanazzal a szöveggel, amit mi ajánlóként kiküldtünk, hogy az úgy mit mutassa be a zenekart egy bekezdésbe.
Igen.
De hát most arról, hogy és a hallgató még nem tud. Tehát ez egy nyomasztó presszrűzeket olvasni. A kritika szerintem, tehát hogy ezt nem lehet helyettesíteni ezzel.
Ja, igen. És tényleg, hogy egy pici ilyen emberi vélemény beszüremkedik a zenei cikkekbe, akkor az olyan üdítő már, hogy itt van egy ember, aki gondol valamit erről tényleg. Igen.
Hát mert az látod, ízlése van,
igen.
Kiformált véleménye van, vagy ha nem is kiformált, de legalább véleménye. Szóval szerintem ez egy rossz vonal, bár nem tudom, hogy kicsi a piac van, nem. Én azért ezt úgy világban is úgy érzékelni, hogy valahogy a lemezkritika meg a koncertkritika műfaja, hogy úgy leáldozóban, vagy éppen leszálló ágban, bár remélem, hogy lesz ez még máshogy is, de jó kritika nélkül nem. Hát ugye felhoztam előbb ezt a Broadway dolgot is, hát szerintem pont ezek az ilyen fajta kritikusok is arra sarkalják az alkotókat, hogy hát itt azért komoly elvárások vannak, akiknek meg kell felelni minden tekintetben. Szóval szerintem az egészséges, hogy mondjam, ökonómiája ennek, ez a kritikával
együtt. Igen, ez valahogy, szerintem amiatt, ugye elcsúszott, amiatt is elcsúszott, hogy mivel annyi véleményt olvashat az ember nem kritikusoktól, átlag emberektől, és ők mondjuk így sok pozitívet mondanak, akkor ugye arra tudnak mutogatni ezek az alkotók, vagy mi, hogy de hát ez tetszik az embereknek, és ez a tetszik az embereknek érv, ez kicsit úgy eltolta ezt az egészet abba az irányba, hogy ha sokan szeretik, akkor az jó valószínűleg. Plusz meg hát nyilván az is ott van, hogy a zenei lapok azokból a hirdetésekből élnek, amik ezeket a kiadványokat reklámozzák, meg ezeknek az előadóknak a koncertjeit reklámozzák, hogy hát van egy ilyen elvárás, hogy a két hirdetés között azért ne fikázzátok már azt a dolgot. Még ha nincs is kimondva, de azért...
Hát de nem tenne jót a rekordenek, hogy valami nagy botrány főszereplője, hogy a Lovasi András színpadiasan felgyújt 10 000 példány rekordert, mert rossz kritikát hozott le róla. Hát, szerintem ez kitűnő lenne.
Címlapra rakjuk a Lovasit, adunk 4 pontot a lemezére, és az utolsó mondat, hogy ami lett belőle, azt még egyszer meg nem bírnám hallgatni.
Végre, igen. És most nem azért, mert a Lovasi, én egyébként nem hallottam ezt a lemezt, úgyhogy én nem mondok erről semmit, de a Lovasinak meg azt javaslom, hogy tényleg égessen el egy csomó rekordert, és ez mindenkinek jó lesz. Neki is jó lesz, a rekordernek is jó lesz.
Ennek már szerintem egy ilyen újabb hulláma van, mert például a Lovasi, amikor a pár éve az Indexen volt, az is egy ilyen híres lehúzó kritika volt, amikor hogy elindult az ákososodás útján.
Hú, ez az émlék.
Na és arra még így reagált, és így tényleg úgy kikérte magának, de szerintem ez most már egy újabb hulláma ennek a dolgoknak a kezelésnek, hogy most már inkább így nem. Tehát, hogy így senki sem áll bele ezekbe, hanem így felejtődjön el, és akkor így menjünk tovább, és akkor koncertek a borozóba 17 000 forintért.
Igen, de akkor igen, hát felejtődjön el, de hát ezzel mindig a pop szintér veszít egy kicsit itt-ott, amíg el nem fogy szegény. Szóval kritikát írni, az egy külön műfaj, és az szerintem egy pezsgő szellemi vagy kulturális élethez elengedhetetlen. Ezt nem lehet megkerülni, akárhányan írják le Facebook. Hát nagyon tetszett, mert ezt meg azt az érzést idézte elő benne. Ez...
Még az jutott eszembe erről a Rége minden jobb volt témáról, hogy...
De én ezt nem mondtam. igen.
Hogy te találkozol még szétcsúszott zenekarokkal a stúdióba? Tehát ez még megy, hogy...
Ja, ez meg a másik az udvariasság témakörhöz, hogy...
Senki sincs beállva rendesen.
Jó, nem akarok itt most neveket emlegetni. Nagyon üdítő az, hogy van olyan fiatal zenekar, akivel dolgoztam, akik kábítószernek nevezhető gyanús anyagokkal érkeztek ide a stúdióba, és ezt a Roxy Music lemezeken kihúzva éltük meg. Nem, természetesen én ilyenben nem vettem részt, de nem, nincs szétcsúszás, nem nagyon, nem, sajnos. Jó, de hát ugye régen azért az volt inkább stúdiózásra jellemző, hogy mit tudom én, 6 hétig akkor kiveszik a stúdiót, mert készül a nagy lemez.
Igen.
Ezt egyébként a Muggal is csináltunk ilyet, az pont az utolsó lemez, az volt, hogy egy hónapig laktunk a Seattle-i Everest stúdióban, ami legendás hely, az Alice in Chains és a Nickelback is ott rögzített lemezeket. Erre a stúdió tök alkalmatlan volt, hogy ott aludjuk. Ez kb. Mint hogy most itt a vezérlőbe a kanapén lefeküdni. Tehát ott így aludtunk. De jó volt, mert gitározgathattam így esténként a stúdiónak a erősítő és effektpedál parkját, azt lehetett korlátlanul garázdálkodni. De ja, mivel most már nem így megy egy lemezfelvétel, hanem jellemzően inkább darabokban.
Igen, nem az, hogy a kiadó kifizeti, és akkor lemenjetek le, azért, mint a nem tudom, Happy Mondays.
Ja, hát, ugye milyen jó volt ott is a kiadónak. Az összes pénzt, amit megkeresett a New Order, hát látod, ez lett belőle. Jó sok heroin a Karib-tengeren, vagy hol? Ez volt az.
Igen, tudom, igen, nem? Azt mondom, a Bahamákon talán, vagy...
Igen, igen, és valami hajó, na mindegy, ja.
Ja, szóval ez sincs akkor.
De... Nincs szétcsúszás, nagyon ritka. Balhék is ritkák. Sőt, de lehet, hogy én vagyok túl jó békéltető, és ezért nem élek meg ilyen nagy balhékat.
Most lehet, hogy ha meg lenne, akkor meg azt mondanád, hogy aj, ne hátráltassad már a munkát, mert te is így megszoktad, hogy a hatékonyság mindenek előtt.
Megszoktam, de azért egy jó balhét azt tudom megnéznék.
És te mindig iszonyatosan vidám vagy.
Igen? Hú.
Árad belőled a derű. Hogy ez ennek mi a titka?
Nem tudom, én ezen soha nem gondolkoztam. Én magamat egyébként inkább melankolikusnak tartom. Lehet, hogy társaságban nem, és lehet, hogy akkor azért vagyok vidám, mert végre társaságban vagyok, és nem egyedül melankolikusan.
De nem tűnt fel, hogy így a magyar átlaghoz képest sokkal derűsebb vagy?
Egyáltalán nem. Ez ennyire feltűnő? Lehet, hogy...
Most, ahogy készültem, így nézgettem, és minden fotón így vigyorogsz. Tényleg így, mindenki... Oh.
A fotón vigyorgás az egy kicsit más, bár egyébként ezen se gondolkodtam még.
Vagy a színpadon legutóbb, amikor a 38-on láttam a Mayberry-ent, és aha, akkor ott is, hogy így tényleg, mintha egy ilyen külön kis világodba ott ellennél. És...
Úristen, ez jó, ez egyébként jó, ez most így a kérdésedtől függetlenül jó, hogy ezt mondod, Ez a színészi tehetségemet dicséri. Én azon a koncerten iszonyúan éreztem, de valami szörnyű volt. Tehát, hogy jó, minden zenész emiatt sír, hogy a hangosítás nem jó, és egyébként kifele csodálatos is volt a hangosításunk, csak a monitorozás az nem tetszett, nem hallottam magamat, ez nem túl hangos volt, ez tényleg ilyen óvodás siránkozás, és sajnálom, de egyszerűen annyira kiölte belőlem a lelket. Tehát én ritkán szoktam így magamba káromkodni, de azt hiszem, hogy sikerült kétszer is a koncert során, de hogyha ebből lefele az jött le, én derűs vagyok, és imádom az egészet, hát én ennek nagyon örülök.
Annak a koncertnek amúgy is volt egy ilyen verk jellege. Két szám között mindig ment a bingizés a izékkel. Tehát ilyen technikai kérdések.
Igen, na akkor valamilyen lejött
ebből. Érdekes volt, mert előtte volt az a két osztrák lány, uh-huh, ők pedig nagyon ilyen profi, tehát ők nem vitték a színpadra ezeket a
hát mi se
hangmérnöki, de... hangmérnöki témákat.
Hát mi se akartuk, de hát sajnos...
Igen, ez mindig nagyon vicc. Utána pár nappal később voltam egy másik koncert, és ott emlékszem, hogy a lement az első szám, és amikor az előadó énekesnő először szólt volna a közönséghez, azt gondoltam, hogy most jön az, amikor mondja, hogy sziasztok, akkor azt mondta, hogy valami, hogy a szintit egy kicsit följebb létsz.
Igen, igen, igen.
Én bírom ezt.
De hát ez szerintem ez úgy belejárulja minden koncerten.
Igen. És állítok, nagyon szereted, hogyha Zita csillámmal bekeni az arcodat koncerteken.
Imádom. Mesélj ezt a Zita mondta? Hát nincs mit erről mesélni. Én szeretem a csinos sminket, mióta a színpadon vagyok. Az első MOOC koncertek óta, ott még csak szemceruza volt. De.
És ez csak a színpadon?
Hát a fotózáson. Aha, tehát így, mit tudom én, elég prűd ahhoz ez az ország, hogy nem merjek ilyen szedbe kimenni, meg nem tudom, nem szoktam otthon sminkbe lenni, szóval ez inkább ilyen színpadra megtartott dolog. Aha. Egy kicsit akkor ilyen kiégett rockernek érezném magam, hogyha szemceruzával, mert azért ismered azt a műfajt.
Egyből a igazából szerelemnek az a szála ugrik be a fickóval. Aki. És különben mit gondolsz erről a öregedésről a rockban? Tehát most pont megnéztem, hogy Bob Dylan, aki nem létezett ebben a 80-at, hogy csak most novemberben még 17 városban lép fel. Aha. Mostantól, ma este. Erre mit gondolsz?
Mit gondolok az öregedésről a rockzenében? Hát ez is egy könyvtárnyi irodalmat lehetne összeírni erről. Nem tudom, hogy meg tudod-e valahogy szűkebben fogalmazni a kérdést.
Hát akkor nézzük úgy, hogy változott-e a véleményed erről, mert lehet, hogy mondjuk...
Ja, most, hogy én is öreg vagyok? Most...
Hát, hogy kezdesz te is így bele...
Ja, hát figyelj, minden nap öregebb vagyok.
A korba, és hogy lehet, hogy azt gondoltad, hogy 21 évesen, hogy én már nem fogok 35 fölött bohóckodni a színpadon, de aztán...
Ezt soha se gondoltam.
Na, hát akkor mondjad.
Szerintem én már abba... Tehát, hogy amikor én már fölnőttem, akkor már bőven voltak öreg rockerek. Tehát például Dylan már akkor is tök öreg.
Ezeket utálhattad volna.
Utálhattam volna, de nem.
Vagy röhöghettél volna rajtuk.
Szerintem nem életkor függvénye volt az sose, hogy kit utáltam, vagy kit nem. Én olyan nevetségesen öreg, mert hogy miért ne? Hát figyelj, hogyha színészkedni lehet öregen, akkor rockerkedni is.
De ezt így gondolod? Mert ez nem, szerintem nem teljesen analóg. Tehát, hogy azért a színészkedésben megjelenítenek idős embereket, hiszen vannak idős emberek, de mint hogy a rock, meg mint a fiataloknak lenne a játéka. Van egy ilyen nézet?
Van ilyen. Egyesek így gondolják.
Most hogy gondolod? Most azt gondolod, hogy lehet méltósággal színpadon maradni?
Ja, abszolút, szerintem erre sokan képesek, de nem tudom, ezt a fajta nézetet, hogy a rockzene a fiataloknak a játéka, ezzel nem értettem egyet. Szerintem ez úgy leegyszerűsíti a dolgot, mert mint hogy simán lehet punk számot írni, vagy egy érvényes állítást tenni 82 évesen is. Miért ne? Most Lurid ugrik be, vagy mit tudom, Fehér zaj 40 percig, vagy valami, tehát, hogy jó, ez mondjuk nem egy pankállítás, mert ez már lejárt, de hogy ez egy zenei formalizmus, amiben az alkotó életkora egyáltalán nem számít.
De olyat szoktál érezni, hogy én bizonyos előadóknál, és nem is a kornak a függvénye, mert néha ez már nagyon hamar bekövetkezik, hogy azt érzem, hogy na, ez már csak egy újabb lemez, ami igazából mindegy, hogy elkészült.
Ja, az más, igen, tehát hogyha mondjuk egy ember, vagy egy előadót nézel, hogy akkor a saját karrierjén belül mikor következik el az a pont, amikor már önismétlés van, ez van, de ez ugyanúgy megtörténhet 20 évesen is. Tehát, igen, hogy igen. Van, aki 19 éves koráig kír magából mindent, aztán utána már van, hogy nem is foglalkozik vele, vagy abba hagyja.
Sokat láttál, aki abba hagyta?
Ilyen fiatalon?
Hát, hogy egyetlen így, gondolom azért, amikor a indie pop lecsengett.
Ja, hát az indis zenekarok közül, igen, azért jó páran. De ott tényleg, tehát ott nagyon a szintének a közepén voltam, tehát ott tényleg akkora pesgés volt, hogy annyi zenekar volt, hogy azért az lett volna az abnormális, hogyha még mindenki tovább megy. Igen, sok összetevője van ennek a kérdéskörnek, hogy akkor most túl öreg vagyok már, túl fiatal vagyok még, mikor hagyjam abba, de nem feltétlenül, szóval nem csak az életkor.
Igen, nálad, szerintem mind a két zenekarodban, ami most van, tehát a Gusztertág is, meg a Méberian is, mind a kettőnél ilyen tök ilyen fejlődést érzek. Tehát, hogy mind a kettőnél azt gondolom, hogy így tök kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a következő album. Mert hogy bármilyen lehet.
De, na, akkor de ez jó hír.
Ez szerintem, igen, ez szerencsés. És akkor te hogy gondolsz arra, hogy amikor az embernek több együttese van, az mihez hasonlít? Tehát, mint hogyha több barátja van, vagy mint hogyha van egy felesége is, szeretői.
Ez rémlik, hogy egyszer erről volt egy szó, lehet, hogy nem veled, a Trafóban valami indi karácsonyon, ahol előadtam, hogy a Múga feleség meg a Hemorovgát a szerető. Szóval hogy gondolok arra, hogy több zenekarba egyszerre játszani? Hát egy kicsit úgy, mint hogy sok hangszeren játszani. Tehát, hogy... más dolgokat tudok kiélni magamból.
De ez nem elég kifejező? Mármint a hallgató számára.
Hogy nem elég kifejező?
Hát nem érti, hogy az akkor milyen. Tehát, hogy,
ja, milyen? Ja.
Itt valami az érzelmi viszonyulást kéne megfogni, hogy mert ugye te mondtad azt, hogy az Gustav Tegerre azt mondtad, hogy ez a legjobb zenekar, amiben valaha voltam. Ezt mondtad 2016-ban. Most mit gondoljon erről szegény Méberian?
Akkor még nem voltam a Méberianben.
Hát tudom, de
most. Most viszont mit szólna Gustav Tegér, ha most ezt módosítanám a
De, hogy, én is ezzel dobtam föl, hogy mintha több barátod lenne abban.
Ez jó hasonlát.
Mert tehát, ha nincs benne féltékenység, és nincs benne rosszallás, akkor az tök jó.
Nem teljesen mentes a féltékenységtől, de nem részemről, hiszen én vagyok, jó, hogy rám féltékeny.
Te egy derűs, biztos, szent biz, vagy.
Biztos ezért meg kell, tehát, hogy... Nem, hát jó, nyilván volt olyan, amikor beléptem a Maybelline-be, hogy akkor most elvesznek engem a Gusztávból, hát nem vettek el. Nem tudom, ez se jó, ez se épp kézláb megfogalmazás. Az a baj szerintem, hogy ezt te már jól elmondtad, mintha több barátja lenne az embernek. Nem, mintha több. Nem romantikus kapcsolat, mert mit tudom én, azért 20 akárhány évesen még inkább hasonlított egy romantikus kapcsolatra a zenekarozás, mint most ilyen kiöregedett, kiégetvén rockerként. Nem, amúgy, mert... ja, de olyan nagy féltékenkedések nincsenek már. Ez most nem tudom, rossz vagy jó, hogy nincsenek.
Mert én azt hiszem le, hogy a te hozzáállásod az tiszta ebbe a dologba. Tehát, hogy így szeretsz itt is játszani, szereted ezeket az embereket is, szereted azokat is, azt a zenét is szereted, ezt is szereted, és akkor így...
Igen, hát ezt nem akartam elmondani, mert hogy ez olyan magát elértetődőnek tűnik. Jó, nyilván lehet, hogy nem. Aha.
Igen, mert lehet, hogyha valaki jobban ilyen karrierista, vagy aki mondjuk ilyen kicsit ilyen önzőbb típus, vagy érted, valaki ezt úgy interpretálhatja, hogy te megcsalod azzal, hogy átmész egy másik zenekarba is.
Igen, lehet ezt így is, bár szerintem ez pont, hogy nem karrierista, hideg, professzionális hozzáállás, hanem pont, hogy nem profi, tehát
igen,
nem képes helyén kezelni a dolgokat, vagy.
Ja, az az ember, aki ezt...
Aki mondjuk ilyen megcsalásnak értelmezni.
Igen.
Jó, most nem mondom azt, hogy...
Bár érvelhetne azzal, hogy te neked a Gustav Targert kéne erősítened 0-24-ben, és amikor te a Maybelline-nel állsz a színpadon, akkor az a Gustavnak nem jó.
Ja, úgy, igen. Hát ez akkor lenne, hogyha a Gustav Tager úgy működne, hogy mindenki 0-24-ben azt erősíti. Örülnék, ha ez így lenne, de azért sajnos ezt így nehéz a mai világban ezt így kivitelezni.
És a Gustav Tigerben kritizáljátok egymás ötleteit?
Abszolút. Persze.
Tényleg?
Persze. Elég keményen. És ez nekem jól esik. És azért is jó, mert hogy én folyamatosan ötletelek, készítek demo felvételeket, most még többet, mert új lemezre készülünk. És hát ezek elég széttartóak. Próbálom kitapogatni hát nem is a határokat, ez se jó, de nagyon sokfajta zene van. De hát ezt a lemezeken is érzékelni. Pontosan a Gustav Tigerben nagyon sok kettősség van, tehát mint a koncertek nagyon mások, mint a lemezek. A lemezre felvett dalokban is megvan az, hogy van a punk tempó, a tekerés, és fölötte meg fél tempóban meg a pszichedelikus ének. Aztán most a legutóbbi az dupla lemez volt, amin az első oldalon inkább punk volt, a másik oldalon inkább új hullám, ami a kettő együtt kb. Kiadja a post-punknak a lényegét, és ha ez a kettősség még nem lenne elég, akkor a dupla lemez csak a digitális világban volt, mert a fizikai hanghordozón meg vinilen hoztuk csak ki, ott meg ennek a kettő lemeznek a kivonatát csináltuk meg. Tehát nem is tudom, tehát így nagyon sok ilyen kettősség játék van ebbe a zenekarba.
És mi az, amit el akartok kerülni? Tehát mi az, amit mondtok, ami negatív kritika, ez csak annyi, hogy ez ciki? A cikiséget kell elkerülni?
Cikiség? Ha valaki, tehát hogyha a Gustavból valaki mondja azt, hogy ciki, akkor mi megpróbálunk nem ilyen elképzelt elvárásoknak megfelelni, hogy akkor akár annak, hogy amikor leírom ezt, hogy akkor ez, ja, írok, hát ez már nagyon ciki, mert hogy ezt már a Csabi nem fogja szeretni, vagy az Erika nem fogja szeretni, vagy ezt meg a rádió nem fogja játszani, úgyse fogja játszani a rádió. Inkább csak leírom, aztán nem tudom, én elfogadom, mert na, szóval az van, hogy mindenkinek a zenekarból kitűnő ízlése van szerintem, úgyhogy ha azt mondják valamire, hogy rossz, akkor én azt rendszerint elhiszem nekik, kivéve akkor, amikor teljesen meg vagy győződve az egyik ötletemről, tehát azért igen. Hát ez szerintem egy ilyen egészséges működés. De ja, szóval sok kritikát kell nekem is kapnom, de hát enélkül nem tudnék tovább haladni, mert a Hammer of God is abba pusztult szerintem bele, hogy már csak én maradtam. Tehát én egyedül nem nagyon szeretek így alkotni. Lehet, hogy azért, mert túl sok fele van az érdeklődésem, és ezért ilyen valahogy ilyen túl eklektikus lesz a végeredmény. Gondolom én ezt magamról, de most eszem jutott a glólemez, ami aránylag egy vonal, de hát ez egy szerencsés pillanat volt ennyiben. De én a legjobban úgy dolgozom, eddig egyébként a Csabival sikerült ezt a legjobban, hogy tehát én bármilyen ötletet, bármilyen riffet kapok, ha azon alakítanom kell és hozzáírni, az mindig nagyon gyorsan és jól megy. Általában a Gusztávban ez úgy van, hogy telefonba feldúdolt gitárriffeket, vagy dobötleteket kapok, tényleg ilyen minősíthetetlen felvételből, minőségű felvételről. És abból én imádok így farigcsálni, így alakítgatni. Amikor előttem van a fehér lap, az szörnyű, főleg szövegírás van. Szóval én inkább ez az ilyen társas alkotásnak a híve vagyok.
És mennyire van a fejedben a Csabinak a vélemény. Neki ez egy nagyon markáns véleménye van, és valahogy úgy bele tud gondolni az ember, hogy na, mit gondolna erről Csabi, hogy neked ez a... Tehát te tudod függetleníteni magad a fejedben ettől?
Hát nem mondom, hogy nem jut eszembe, de szerintem tudom függetleníteni magam. Meg hát azért most... Igen. Szóval sikerült azért egy csomó olyan ötletet átvinni rajta is, ami...
Ami először így idegenkedett tőle?
Igen, mondjuk úgy. Aha. Az, hogy az írás közben mennyire van, hát nem zavaróan. Sokkal zavaróbb a saját belső cenzorom legyőzése, vagy a jelenléte, bocsánat. Tehát az, hogy... És ezért
az
is...
Az mit mond?
Hát, hogy úgyis minden rossz. Tehát, aha, hogy... Érted? Demózok otthon, végre nagy nehezen eszembe jut egy riff, akkor elkezdem ismételgetni, és akkor eszembe jut, tehát ez emlékeztet a Red Hot Chili Peppers-re. Ez meg emlékeztet erre, meg arra, és nyilván magamnak a lehető legrosszabb és legcikisebb példákat fogom mondani, csak hogy beleköthessek magamba, ami alkotásnál nagyon, nagyon rossz, és tehát el lehetetleníteni az egészet. Amikor mondjuk már más fázisban tart a dolog, amikor már szerkesztesz, vagy akár meg keversz, vagy valami, akkor nagyon jól jön, hogy a legutolsó kis pixelig figyelmet fordítasz, és kötözködsz, és nem hagyod el a figyelmed mellett, de amikor új dolgot hozol létre, amikor ja, semmiből írsz, akkor ez nagyon rossz, és nem, egy híres magyar zeneszerző, vagy dalszerző mondta ezt, hogy nem is írni nehéz, hanem hogy elfogadni azt, amit írtál. Úgy rémlik, hogy ez a Presser Gábor volt egyébként, de utána kéne nézni. Szóval számomra ez a legnehezebb, és nem az, hogy most a Csabi mit fog gondolni, hanem ez a ritkán tudom ezt a fajta gátlást levetni. és ez akkor sokkal jobban jelentkezik, amikor én kezdek előről mindent, míg amikor, mit tudom, a Csabi már valami ötletet legalább ad, akkor az valami archimédészi pont, abba lehet, akkor ki lehet fordítani a sarkából a világot, mert az fix, az aha. van. És egy riffre nem lehet, az is jó, hogy egy ilyen ötlet töredékre, vagy egy riffre nem tudod azt mondani, hogy jó vagy rossz, mert hát ugye attól lesz jó vagy rossz, hogy mit csinálsz belőle.
És hogy ezek a dolgok megtörténnek, tehát elkészülnek a dalok, akkor utána visszanézve a legtöbb így tetszik, a legtöbbet így hát fel tud válni, mert ez is szokott lenni, hogy vannak, akik megszeretik, amit csináltak, meg vannak, akik állandóan megtagadják kb. Mindent, amit csináltak.
Jó, nem tudom, ritkán hallgatom vissza. Az azért bennem van, tehát amikor mit tudom, új lemez van, tehát vagy nem lemez, tehát egy új nagyobb állomás, vagy akkor most csináljunk valami újat, hogy azért az bennem van, hogy egyfajta antitézist kell adni az előzőnek. De nem is azért, hogy az rossz, vagy az már nem tetszik, hanem hogy az már megvolt, akkor menjünk tovább. Ez lehet, hogy egyébként ilyen karrier szempontból iszonyú döntés, mert hogy nyomni kell a vonalat, és akkor ha kitartó vagy, akkor...
De a Gusztáv, de ez a vonal.
Hát egyébként mivel Gusztáv, mert maga ez a vonal, és csodálatos mód vannak, akik erre vevők, és táncolnak, és pogóznak, meg eljönnek, de tényleg ilyen... Nagyon meglepő, hogy ennyi közönségünk van egy ilyen zenekar.
Szerintem azt kell hozzá, hogy nagyon sok zenét hallgasson az ember, és akkor lehet jól élvezni a Gustav Tigert, amikor már...
Amúgy igen, mert sok ilyen idézett játék is van benne.
Ja. Hát meg az is, hogy már egy kicsit ki kell ábrándulva lenni az átlagosból.
Igen, az elsődleges ilyen rajongói hozzáállás után jön az, hogy amikor, tehát még így szereted a rockzenét, de már nem az van, hogy gimis szinten, hanem de még nem ábrándultál ki teljesen belőle, az a kényelmes jobb esetben 20 év,
igen.
Rosszabb a később.
Addig nem, el lehet még nem a fehér zajig és a nem tudom milyen csörömbölésig, hogy az kelljen.
Persze, egyébként ilyenek is voltak a Gusztávban, szerkesztettem egy dodekafon darabot, úgyhogy én elmondhatom, hogy ilyen is volt. Yeah, na igen.
És van, hogy undorod van a zenétől?
Van, ja. Hát ugye pont a foglalkozásomnál fogva egész nap valami hangot hallgatni kell, és... Hát ezt nem úgy fogalmazom meg, hogy undor magamnak egyszerűen, csak nem bírok semmit befogadni. Semmit. Ugye most az elmúlt pár évben ilyen leginkább Spotify playlistek voltak, amiket hallgattam, vagy ez a Discover Weekly, ez nem tudom magyarul, hogy van, mindegy. Vagy a pont a Gusztávos összeállítások, amik ragyogóak, de most voltunk a hosszú hétvégén családdal Balaton rendesen, és képzeld el, egész nap Dankó rádió ment. De a nótázásnak a legjava, tehát még nem is csak a világzenés dolgokra gondolok, persze egyébként abból is voltak nagyon szépek, de tényleg a jó ebédhez szól a nóta, és olyan jól esett. Tehát, hogy úgy olyan... Erről az erényről soha életben nem gondoltam volna. Tehát van szerint csak a nagy kontraszt. Nem, szóval nem csak a nagy kontraszt miatt esett jól, hanem lehet, hogy a következő lemez az ilyen lesz. Bár egyébként eleve nem, most ugye a Szalay Anna zongoristájaként azért már olyan nagyon messze nem esik ez a világ se. Egyébként nem sokára a Gundel étterembe is fel fogunk lépni, úgyhogy alakul ez a
fogyasztó nótázat. Közönség előtt? Tehát ott közben ott emberek esznek?
Hát sajnos nem ez a klasszikus
jó ebédhez, a pincérek.
Bár egyébként én titkon remélem azért, hogy ez lesz, hogy itt fölfigyelnek ránk a étkészlet csörgése között, de nem ott egy rendezvény lesz, de igazán elegáns környezetben.
És hogyan üríted ki a fejedet? Tehát valamikor mondjuk így csöndre van szükséged?
Ja, persze, igen. kutyasétáltatás erre ideális alkalom. Igen. Alvás. De igen, tényleg. Hát, egyébként nem mondanám, hogy olyan kevés zenét hallgatok, mert ugyan szórakoztatás, magam szórakoztatására, de tényleg van az a pont, amikor már ne csináljuk már ezt tovább.
Tőzsházi Ambrus írt egy cikket arról, hogy nem tud már zenét hallgatni, mert mindig csak azt hallja, hogy hogyan rakták össze, hogy te ezt így ki tudsz ülni?
Ja, abszolút. Tehát ha akarok rá figyelni, akkor nyilván tudok, de ez egyébként az, hogy hogyan rágták össze, szóval a technikai oldala engem úgy nem nagyon izgat. Akkor izgat, amikor dolgom van vele, tehát amikor ezzel foglalkozom, és szét tudok analizálni én is ilyen felvételtechnikai szempontból dolgokat, de azért mégse ez az első számomra a popzenében, tehát nekem azért mégiscsak a rock oldala többet számít, tehát az érzelmek, amiket a dalokkal kiváltanak, úgyhogy eleve nem a technikai oldala érdekel a leginkább, ezt az érzelmi oldalát, ezt meg ki tudom kapcsolni, hogyha akarom, ami akkor szokott előfordulni, amikor már tényleg kimerült vagyok, de akkor egyszerűen csak lekapcsolom az egészet, és hagyom.
És mikor szoktad becsukni a szemedet munka közben? Azt látom a dalfutárba, hogy becsuktad.
Ott más miatt csuktam.
Nem akartam már látni ezeket az embereket.
Nem. Hát jó, elmondom, ott azért csuktam be a szemem, ott tényleg koncentrálnom kellett, túl sokan voltunk a stúdióban, túl sok mindenki mondta el a véleményét a dolgokról. A véleményét a dolgokról, ez azt jelenti, hogy az énekes énekel egy fél versszakot, eddig jut, míg valaki leállítja a társaságból, hogy ez neki nem jó. Na, ezt egy-kétszer talán el lehet játszani, de ez egyébként a legrosszabb pont a szegény előadónak. De hát így nem lehet így ezt figyelni, tehát amikor ugye abban a csapatban én voltam a producer, tehát én feleltem azért, hogy a felvételen ez úgy szólaljon meg abban az előadásban, ahogy azt végülis én képzeltem el a hangszereléssel, átvittebb módon pedig a zeneszerző, mert hát nyilván ő írta a számot, de az, hogy hogyan szólal ez az alkotás, meg azért én voltam a felelős, hát ez azért sok figyelmet igényel, azt viszont nagyon nem igénylő, hogy legyen mögötted még 6-8 ember, plusz még stábtagok, meg minden. Ezzel nem a csapatot akartam leszólni, akivel nagyon jó volt dolgozni, de ez már tényleg késő este volt.
Ez egy kicsit a műsornak a formátum, ezért szokták is kritizálni, hogy ezért nem így megy az életben.
Hát, de sokszor sajnos így megy. Mert nem sajnos, ne, ez felejtsük ezt a sajnos, mert te tényleg ez egy szerintem nagyon jó leképezése annak, hogy tehát maga a stúdió felvétel másokról nem tudok nyilatkozni, de ez tehát nem lógott ki egy átlagos, egy olyan énekfelvétel közül, amikor a zenekar beül a hátsó sorba, és mindenki mondja magáét, mert azért van ilyen. Nem segíti elő a jobb produkció, de egyébként, aki meg rutinus, azt ezt le tudja kezelni. Igen. Nagyon egyszerűen. Behunja a szemét, és néz, nem néz maga elé. Az énekes meg tök mindegy, hogy mit mondanak neki, megy a saját feje után. Egy idő után úgyis mindenki ezt nagyon jónak fogja tartani. Érzékeled azt, hogy mi egy jogos észrevétel, és mi egy nagyon okosnak akarok látszani észrevétel. Ja igen, abban is szerintem tök jó a dalfutár, tehát hogy ez a hogy lenne jó, ha működne az ilyesfajta műalkotások létrehozásra, és én főleg a szövegírókat emelném ki, akikre szerintem aránytalanul kevés figyelem jut. Tehát sokan úgy kezelik a szöveget, hogy csak legyen mit énekelni. És szerintem ez nem jó. Tehát, hogy a dalnak a fele, ha nem több, mint a fele a szöveg. És hát igen. A fogd a kezem meg a csillagosség, tudod, ez nagyon sokszor egy csomó jó alkotást így elront. Ja.
És akkor amúgy mikor csukod be a szemed? Tehát az egy... Az egy az
változatos egy... élethelyzetekben tudom becsukni a szememet.
Mind az alvás.
Hát biztos van.
Nem, csak hogy az egy ja. eljön az a pont egy ilyen felvétel készítése közben, amikor ki kell zárni a látványt.
Igen. Igen, de én ezt inkább úgy szoktam, hogy kikapcsolom a monitort. Mert ugye mostanában a hangutómunkából is az lett, hogy ülsz egy monitor előtt, vagy egy keverőpult és egy monitor előtt, és nézel a monitort, és pötyöksz a billentyűzeten, míg hát ugye ez a pár évtizeddel ezelőtt még vizuális input nem is nagyon volt. Nyilván a kivezéléseket lehetett látni a keverőpulton, meg pár dolga, de nem az volt, hogy a számítógép monitor leszegez maga elé. Hát ez mindenki tudja, hogy tök, tehát hogy ahol tévé van, ott nyilván mindenki a kocsmában rögtön a tévére fog figyelni. Egyébként furcsa volt, ezt úgy nem nagyon látom Magyarországon, hogy tehát hogy amikor kikapcsolod a monitort, és tényleg ott nem is kell becsukni a szemedet, hanem most akkor zenét hallgatsz, és nem zenét szerkesztesz, hanem hallgatod, hogy mi történik. Én ezt így szoktam. Most becsukni külön a szemem, hát lehet, hogy beszoktam, de így ez most, nincs ez így elválaszol, hogy az emlékem, hogy mikor jön el az a pont, ahol na most be kell csukni a szememet és meghallgatni. Szóval kikapcsolt monitor, vagy inkább járkálni, a szomszédos szobából meghallgatni, ilyek. Ezek fontos dolgok, és nagyon hasznosak is. A szembecsukás, hát, ja. Ha sokan vannak, és nagyon szimpatiasan akarom jelezni, hogy itt most művészet...
Elmélyülés van.
Igen, itt művészet történik, akkor becsukom a szememet. Ja.
És még melyik zenekarokba akarsz belépni?
Hát...
Van már kiszemelted?
Hát, nézzük csak.
Valaki azt mondta különben, hogy a legtöbb zenekarba kellene egy Dorozsmai Gergő.
Hú, de kedves. Hát köszönöm, bárkis volt ez. Talán egy kicsit unalmasabb lenne így a zenei paletta, ott virítanék minden egyes poszteren. Nem tudom, most elkezdtem szorongani, vagy most itt elmondom adásban, és akkor biztos akkor megsértem a Gusztávot, meg a Mélyberényt, meg most már az Annát is, hogy milyen zenekarokba szeretnék még belépni. Hát egyébként jelenleg semmilyen zenekarban nem szeretnék belépni, mert ezzel a hárommal is annyi dolog van most, hogy hát most mondom, hogy újra indult a koncertezés, aztán ki tudja, mi lesz a jövő héten, de nem lépnék be a zenekarban, mert eszembe se jutna elrontani ezt a produkciót, de a Kikeltetőn, azt hiszem szóló előadó, Laurának hívják, iszonyatosan jó dallal nevezett, és szerintem ő előtte nagyon, nagyon fényes jövő áll, ha bevesz engem gitárosnak, nem.
Viccesben pont ő volt az, ahol az ajánlásod után meg is hallgattam a számot.
Ó, igen?
Igen, igen, igen.
Na és mit szólsz?
És akkor arról eszembe az is, hogy tényleg, hogy ott azért mondtál negatívat is, mert mondtad, hogy a hip-hopot lehet, hogy nem kéne annyira erőltetni.
Hát egy kicsivel kevesebb hip-hop, mert tehát hogy ez, igen, amit de, én hip-hopnak érzékeltem.
De az, ahogy az ének rá van rakva, az tényleg ilyen meghökkentő volt.
Abszolút. Tehát ez nyilván ilyen technikai hibának
számít. Letámadott
számít,
az ének.
De ez, szóval ezért nagyon izgalmas ilyen teljesen újakat hallgatni, hogy tehát érted, 10-ből 10 zenekar megcsinálná rendesen a hangkeverést. Akkor nem, hogyha egy laptopon ezt kiteszed a netre, és tök jó, mert hogy ez egy pont egy ilyen nagyon jó hatást kelt. Beszélnék még a, nem tudom, biztos, hogy nagy híres zenekarba beszélnék. Bevennének a...
Sonic Youth-ba beszélnél a Thirst No More helyett.
Igen, igen, igen. A feleségemmel.
Az ennek a podcastnak a cím, hogy A nagy évem, és nem tudom, hogy neked volt-e ilyen, ami így kiugrott, amiről így közben azt érezted, hogy itt most óriási változás történt, és elindult valami, vagy utólag azt érezted?
Hát amit akkor is, mert a menet közben is lehetett érezni, hogy 2008-ban például az egy jó nagy év volt, az a Moognak a sikerei csúcsán, amerikai turné után, két európai turné között, vagy azok abban az évben is voltak, Seattle-be mentünk lemezt felvenni, akkor Magyarországon is egyre nagyobb koncertek voltak, tehát azt már akkor is éreztem, hogy valószínűleg a következő évben nem lesz ilyen jó, aztán nem is lett. De akkor még reménykedtem. Igen, az egy nagy év volt, és egyébként akkor a Hammer of God-zal is, tehát hogy úgy ott minden úgy pesgett, ifjú és bohó egyetemistaként, ifjú családapaként, ott akkor nagyon összejött az élet, azóta is csak kergetem. Egyébként azt kell mondjam, hogy 2017 nem sokkal marad el ettől személyes mitológiámban, még ha kommerciálisan nem is akkora siker, de akkor meg a Gustav Tigernek volt egy kiemelkedő éve. Ott is akkor balkáni turnén voltunk, meg a Index dalverseny, meg ott is egy csomó meglepően nagy koncert volt. Úgyhogy igen, ez most már két nagy év is. Most akkor az illendőség kedvéért a Méberiennek is mondani kéne egy évet. Na, az még várat.
Az a 22 lesz.
22 lesz, úgy lesz.
És tervezel előre? Tehát, hogy így vannak ilyen terveid évekre? Vagy akár 5 évekre?
5 évek nincsenek. Én a mának élek.
De most ez egy jó időszak. Most te is érzed, hogy most így két, ahogy mondtam, két felszálló ágban lévő zenekarban is benne vagy.
Igen, nem te... úgy nem tervezek előre, hogy akkor most számszerűsítem az én tevékenységemet, és akkor kitűzök ilyen célszámokat, szóval nem ilyen sztálinista módon, azért ez nem. Igyekszem csak jobban csinálni azt, amit eddig vagy addig a hibáimból tanulni, amire sok alkalmam is van, sok hibát vétek, és akkor minél többet tudom, hogy mit nem jó csinálni. Nem is remélem.
És meg, hogy váltasz, akkor így egy ilyen nyugtalanság kezdett kialakulni, és akkor hozol meg olyan döntést, hogy egy újabb zenekarba beszállsz?
Ez, hogy újabb zenekarokba beszállok, ez úgy, ezt az élet hozta így elém. Én ezt szóval nem az volt, hogy akkor most egyre nyugtalanabb vagyok, és akkor valami olyasfajta kielégülést kell keresni, amit eddig nem adott meg a másik zenekar, vagy most olyan dolog érdekel, amit csak a Méberien tud, a Gustav meg nem, hanem így összenőttünk. Tehát, hogy azért a Méberiennel is ismertük egymást már évek óta, tehát pont a Gustavval nagyon sok koncertet adtunk együtt, meg barátok vagyunk, tehát a két zenekar egymás közt is. Szóval ezek ilyen szintérbeli összefonódások, tehát hogy egyre közelebb kerültünk, aztán ugye lemezt vettünk fel a Méberiennel, akkor én gitározgattam nekik, aztán mondta az Ita, hogy akkor jöjjek le a próbára, és akkor meg úgy érezt, vagy hallottuk a próbán, hogy akkor ez tökre működik. Nem kellett nagyon döntéseket hoznom nekem. Jó, oké, persze. Jössz a zenekarba? Igen, jó, eldöntöttem, hogy jövök, de ennek így kellett lennie. Én úgy éreztem. És a Gustavnak is, hogy hazajöttünk a nem túl jól sikerült amerikai tartózkodás után a Mooggal, és nem az volt, hogy elegünk volt egymásból, és soha nem beszélek senkivel többet a zenekarból, hanem fél évre rá, vagy pár hónapra rá már a Csabival csináltuk a Gustavot, és nem gondolkodtunk rajta. Valahogy így, ez ilyen jött, így tényleg így bele nőttünk, vagy igen.
És mennyire tud beosztani az idődet? Tehát például, hogyha összejön ez a Méberiennek az európai turné, akkor arra is simán el tudsz menni?
Hát nem simán, de meg lehet oldani. Kicsit azért félek most, hogy mind a három zenekarom aktivizálta magát, mi lesz a családdal, mi lesz a munkával, de hát úgy vagyok vele, hogy eddig is volt valahogy. Remélem, Ja, nem remélem. Akkor most jön az, hogy ha befut valamelyikük úgy igazán, akkor mi lesz a többiekkel, de nem gondolok erre. Hát ja, hát ha összejön a turné, akkor menni kell.
Nagy Éven Podcast a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyűzene támogató program támogatásával jött létre.